Folytatódik a Monitor délután, dr. Inzel Téve, a Budapesti Béketető Testület elnöke van itt a stúdióban. Amikor beszélgettünk még az előző év végén, akkor még csak megelőlegeztük azt, ami most már itt van, ugye, hogy január. Hát, ha nem sikerült a karácsonyi ajándék, akkor direkt elmentem tegnap a kedvenc nagyáruházamba, megnéztem az információt, az ügyfélszolgáltat. Voltak egy jó páran csomagokkal, tehát az látszott, hogy most van ennek itt a dandárja ezekben a napokban. Mi változott, vagy mi a tapasztalat? Ilyen ügyek nyilván nincsenek még a béketető testületek előtt, ugye? Vagy már vannak? Már is vannak?
Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye, mivel minket e-mailben is el lehet érni, ezért most nem azt mondom, hogy 24-e éjfélkor már kaptunk mondjuk ilyen típusú panaszokat, de hogy azért a két ünnep között folyamatosan kaptunk jó pár olyan e-mailt, ami avval kapcsolatban panaszkodik, hogy megrendelte az ajándékot, azt nem szállították ki a határidőben, nem azt szállították, a karácsonyfa alatt bontotta ki, amikor rájöttek, hogy mondjuk sérült volt a termék, tehát azért ezek a problémák már most begyűrűznek hozzánk, ahogy egyébként minden január azért az egyik nagy ügycsoport azért így a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatos panaszok szoktak lenni a béketető testületnél.
Van valami változás, ami ebben ezt az éves rutint megváltoztatja? Akár olyan jogszabályváltozás, amit a fogyasztót esetleg jobb helyzetbe hozta az elmúlt évben? Visszaváltás, csere, szállítás, elállás, bármilyen ügyben?
Hát ugye a panaszok nagyon sokrétűek, ugye alapvetően persze beszélünk ugye elállásról, felmondásról, szavatossági jótállási jogokról, hibás teljesítésről, nem teljesítésről, késedelmes teljesítésről, ugye egy ajándék szempontjából, vagy egy ajándék esetében. Mindegyik fáj, de mondjuk az a legkínosabb, amikor már mondjuk november közepén megrendelem, mert hogy én nagyon felkészült vagyok, és biztos, hogy megérkezzen, és mondjuk vállalja is a vállalkozás 3-5 napos szállítási határidővel, majd még 23-án is azon izgulok, hogy vajon landolni fog-e a futár nálam. Tehát, hogy azért az egyik ilyen legnagyobb problémakör az ilyen késés vagy nem teljesítésből ered. Ami talán változás lehet az elmúlt évekhez képest, hogy ugye most már 2022-től, ugye a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak van egy olyan jogköre is, hogy a raktárakat is ellenőrizheti. Ugye ez is mindig egy ilyen probléma, hogy amikor az ember mondjuk online vásárol, akkor egyébként mondjuk látja, hogy raktáron 3 termék. Tehát akkor úgy megnyugszik, hogy beleférek. Amikor ő kattint, akkor az még valószínű egy olyan bele fog esni a raktáron lévőbe, tehát nem tudom, külföldről kell behozni, vagy nem kell rá mondjuk több hetet várni. Igen, ám, de ugye azért tudjuk, hogy a vállalkozásokkal a raktárkészlet feltüntetést azért néha nem kezelik túlzottan pontossággal, tehát hogy simán lehet, hogy én mondjuk úgy kattintok, hogy azt látom, hogy még raktáron van a termék, de hogy igazából már nincsen. Ugye ebből azért szoktak problémák adódni, hiszen mondjuk nem kapom meg a terméket, mondjuk karácsony előtt, akkor joggal állok el, hiszen nekem már ugye nincsen szükségem arra, mert karácsony ajándékként szerettem volna. És sokkal fogyott el, lehet, hogy azért is, mert bementem egy boltba, és 23-án gyorsan megvásároltam. Tehát, hogy ez azért még mindig egy ilyen sarkalatos probléma, de talán ezek az ügyek a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően talán kezdenek valamilyen szinten csökkenni, vagy legalábbis normalizálódni ez a helyzet. Ugye meg kell különböztetni azért két dolgot, ugye egyrészt az online vásárlást, másrészt a bolti vásárlást. Ugye tudjuk, hogy az online vásárlás esetén, ugye az úgynevezett távol lévők között kötött szerződések esetén, ugye van a 14 napos indoklás nélküli elállási jogosítványa a fogyasztónak. Azért fontos hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy a 14 nap az akkor indul, vagy akkor kezdődik, amikor ugye átvette a fogyasztó a terméket, tehát hogyha mondjuk ez nem a kattintástól, és nem is akkor, amikor 24-én kibontja az ajándékozott a csomagot, tehát hogyha december 10-én átvettem, akkor ugye onnan indul a 14 nap indoklás nélkül elállás, ezért ugye, amit sokszor elfelejtenek a fogyasztók, hogy esetlegesen ugye kibontsák, megnézzék, független attól, hogy ajándék, mert lehet, hogy sérült, vagy hibás, vagy nem működik megfelelően, és akkor azért az kellemetlen, hogyha a karácsonyi időszak alatt a megajándékozottnál derül ez ki. Persze, hogyha ugye arról beszélünk, hogy hibás a termék, tehát hogy valamilyen szavatossági jótállási jogot szeretne érvényesíteni a fogyasztó, akkor ez természetesen ugye megteheti, tehát ez független a 14 napos indoklás nélküli elállástól, a hiba felfedezésétől számítva ugye kell ezt jelezni a vállalkozásnak, és akkor innentől kezdve ugye megindul ugye ez a fajta ilyen minőségi kifogással kapcsolatos panaszkezelés.
Hát látszik a beadványokból, a kéremekből, hogy nagy általánosságban azért tudatosabbak lettünk. Annyi helyen fórumon lehet hallani, ugye erről, akár csak azt akartam, hogy legényekezni, a 14 napot megtanultuk-e már, jól használjuk ezt az elállási lehetőséget, tudjuk-e, hogy mit jelent, és jól használjuk-e. Szóval nyilván látszik a kérelmekből, hogy azoknak mennyi a valóság tartalma, tehát mennyire megalapozottak a kérelmeknek, akkor nagyon egyszerűen kérdezem, hogy ebben van valamilyen változás évről évre?
Én azt látom, hogy most már talán egyre tudatosabbak a fogyasztók. Természetesen az, hogy a jogaikat mennyire ismerik, az nagyon-nagyon sok mindentől függ. Egyébként függ attól is, hogy a vállalkozás milyen mélységű tájékoztatást ad egyébként számukra azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak élni a jogaikkal, vagy hogy hogyan kell például egy elállást gyakorolni. Azért sajnos vannak olyan esetek is, amikor például a testületnek ír egy fogyasztó, hogy el szeretne állni, mi pedig visszaírunk neki, hogy hát ezt nem nekünk kell megírni, hanem a vállalkozásnak. Sőt, egyébként olyan eset is volt a tavalyi évben kettő, hogy a terméket nekünk küldték vissza. Tehát, hogy azért még vannak néha problémák, vagy nem egyértelmű megfogalmazások.
Csak akkor
aggálsom,
mondjuk egy matracról van szó, mert azt mondjuk, nem egyszerű, nem olcsó.
Igen, de azért, hogy mondjam, a testületnél se feltétlen tudunk cipőkkel, vagy kávékapszulákkal mit kezdeni. Főleg, hogy nem eredetileg azért a szándék az, hogy nem nekünk lett volna ez küldve, vagy címezve. Tehát azért vannak még ilyen típusú félreértések, vagy hiányok, de összességében talán azt mondható, hogy most már az alapvető jogaikat a fogyasztók egyre jobban ismerik, és talán tudják is érvényesíteni, vagy legalábbis elkezdeni gyakorolni.
Fordítsuk meg azért, mert a vállalkozások azok hogy teljesítettek most a budapesti békéltető testület előtt szereplő vállalkozáshoz, szóval most mi a mérleg? Volt itt két covidos év, aztán most itt van ez a sok minden borzalom, ami sújt minket, majd eljutunk az energiaszámlákig is. Szóval itt a vállalkozások, azok hogy szerepeltek?
Ha így a tavalyi évi ügyszámokat nézzük, ugye akkor közel ilyen 4200 ügyet kezelt a testület, ugye 2022-ben. Ezek közül ugye az eljárások körülbelül ilyen 60-65%-a az mindkét fél megelégedésére zárult, tehát hogy egyesség lett, vagy valamilyen...
Megvan a kétharmadú.
Igen, tehát valamilyen pozitív befejezése lett, vagy megoldása lett az adott ügynek, és összességében az úgynevezett nem együttműködő vállalkozások aránya az néhány százalék, tehát ez ilyen körülbelül 5%, illetve ugye ahol még tudjuk azt mérni, hogy a vállalkozások mennyire kooperatívak, vagy mennyire tudják teljesíteni egyébként a testületnek a döntéseit, ugye ezek az ajánlás nem teljesítő vállalkozások, ők szintén néhány százalékos arányban találhatók, tehát hogy összességében azt lehet mondani, hogyha még nem is születik egyesség, hanem mondjuk ajánlást hoz a testület, akkor azért a vállalkozások többsége azt teljesíti.
Amikor terveztük ezt a beszélgetést, akkor az ajándék visszavétel, csomagküldés, szállítás, sérülés került szóba közöttünk, ugye nagyjából ezeket. Van olyan ügycsoport, ami most megugrott, ami látszik, mert volt néhány éve, amikor ugye borzasztóan nem tudtak a csomagküldők teljesíteni, de azon már azt mondták, itt legalábbis itt szerepeltek a piac élharcosai, azt mondták, hogy ilyen nem lesz többet, és most már mindenki fölkészült a rohamra. Van olyan szegmens, ahol vannak érdekességek, vagy furcsaságok?
Ugye az, ami igazából már tavaly januárban látható volt, és aztán ez talán idén is kevesebb számba, de még mindig jelen van. Ugye 2021. július 1-től változtak az Európai Unión kívülről érkező csomagokkal kapcsolatos vámkezelési meg vámeljárások. Tehát itt ugye az unión kívüli országa a hangsúlyos, de ugye a Brexit miatt ugye már Anglia is ugye ide tartozik. Tehát mondjuk az Egyesült Államokból, Kínából, Angliából rendelt vagy kapott csomagok esetében ugye vámkezelési eljárás van. Ez egyrészt azért kicsit megnyújtja az időt, mire megkapja a csomagot a fogyasztó. Másrészt ugye azért van vám, áfa fizetési kötelezés, vám kezelési
díj,
illetve hogy a 150 euró felett vám fizetési kötelezettség. És ami pont így a karácsonyi időszakban nagyon érdekes, hogy az Európai Unión kívülről érkező azonban ajándékcsomag, tehát hogyha mondjuk valakinek a ismerőse barátja gyermeke mondjuk innél Angliába, és hazaküld számára ajándékot, ugye akkor ezzel kapcsolatban nyilatkozni kell ugye megajándékozottnak is, hogy ő magánszemélytől és ajándékba kapja, az egyébként mondjuk ugye nem jövedéki típusú, tehát nem alkohol vagy cigaretta típusú terméket, és ugye sokszor nem tudják a fogyasztók, hogy hát egyáltalán, hogy kapnak ajándékot, tehát nem tudják lenyilatkozni. Tudják lenyilatkozni, hogy az ajándék, viszont ugye, ha nem nyilatkozzák le, hogy ajándék, akkor mondjuk a 1000 forintos vámkezelési költség helyett akár 10 000 forintot is fizetetnek, és azért tavaly év elején jó pár ilyen ügy volt
tehát
a testületen.
Érdemes az ajándékozónak felhívni az ajándékozott figyelmét, hogy ajándékot fog kapni, és tegyen nyilatkozatot, ha nem akar triplán, 10-szeresen vagy 20-szorosan fizetni. Ez egy jó,
lehet, hogy egy kicsit így a meglepetés, meg az ajándék varázsa egy kicsit csökkenni
fog. Jobb, mint egy olyan
fog.
Meglepetés, hogy még be kell fizessek 30 000-et, hogy megkapjam a csomagot.
Hát, igen. Úgyhogy ez az ajándék fogadással kapcsolatos olyan szabály, amire azért nagyon érdemes odafigyelni. Mi is mindenféle fórumon próbáltuk hangsúlyozni ezt még decemberben, hogy erre figyeljenek oda, és hogy mit is és hogyan is nyilatkozzanak ebbe a vámkezelési eljárásban.
Amikor egy évvel szoktunk beszélgetni, meg egy általában szoktunk beszélgetni, akkor a csomagküldés, meg a sérülések azok elő szoktak kerülni. És nyilván ez is látszik évről évre, hogy az ilyen szállításból, küldésből származó sérülések aránya az mekkora. Ebből származó ügyek, mondjuk a külön ügycsoportok vannak a végkettető testületeknél, tehát ezt azért lehet látni, hogy épp az építőipar hogy áll, csomagküldők hogy teljesítenek, hogy ezen a 4000-5000 ügyön belül ebben van változás? Tehát ez kulturáltabb lett, finomabb lett?
Valamilyen szinten...
Mert itt a szolgáltatók azt mondják nekem, amikor ők vannak itt, hogy egyébként most már olyanok a kocsik speciálisak, olyanok a ládák, tehát ez szinte kizárt, hogy ilyesmi történjen, vagy nagyon kis számban történik ilyen.
Azt, hogyha egy a budapesti békétető testülethez beérkezett ügyeket nézzük, akkor valóban így azt tudom mondani, ugye most már egy ilyen 3 éves rálátással, hogy azért így évről évre talán csökkennek azok az ügyek száma, ami a sérült csomagolásból erednek, és ahol elindul egy ilyen végül is ugye 3 felet érintő, elég bonyolult jogviszony, főleg bizonyítási szempontból, hogy ugye van a futárcég, vagy hogy legalábbis ugye az, aki kiszállítja a terméket, ugye van, akitől megrendelem, és ugye van a fogyasztó, aki megrendelte. És ugye itt sokszor aztán utólagosan nagyon-nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy melyik az a fél, akinél a termék egyébként sérült. Ugye erről is már többször beszéltünk, hogy ugye nagyon fontos, hogyha ugye a doboz maga sérült, akkor ugye ezt mindenképpen jelezzük a futárnak a jegyzőkönyvbe, tehát azt ixeljük be.
Ne engedjük el a futárt.
Ne engedjük el a futárt, várjuk meg, amíg a futár is aláírja, ahol be van ixelve, hogy nem tudom, a dobozba, a felső sarka be van nyomódva. Ettől nem biztos, hogy a termékbe bármilyen sérülés van, de ugye ez már egy bizonyíték. Az is lehet egy technika, hogyha úgy bontom ki a dobozt, hogy ugye azért itt a modern technika vívmányaival, hogy a mobiltelefonommal végig kamerázom. Tehát ott látszik, hogy nem én ejtem el. Hát, ha elejtem én utólag, az is fog rajta látszani, de hogy látszik, hogy nyitom ki a dobozt.
Látja, milyen érdekes, hát most már évek óta beszélgetünk, ezt még itt soha nem mondta. Tehát nem ez valóban a technika, meg a technológia, az, hogy mindenkinél van, és mindenki tudja használni.
Ott
de ez
van
milyen
a
jó ötlet, így van.
Igen. Tehát, hogy nyissuk...
Mert az nem életszerű, amit szoktunk mondani, meg szoktak mondani jogászok is, hogy ott bontsuk ki a futár előtt, tehát az nagyon nehéz ügy.
A futár az rohan, az már sehol nincs. Tehát, hogy...
De ez jó, igen.
Igen, de hogy bontsuk úgy ki, hogy végig kamerázzuk, és akkor látszik, hogy már mondjuk sérülten emelem ki a dobozból, tehát hogy ez is utána egy bizonyítási eszköz. Egyre kevesebb szer élnek már, hál' Istennek a vállalkozások azzal a nevezzük úgy, hogy trükkel vagy megoldással, hogy ugye a dobozon belülre rakják azt a jegyzőkönyvet, ahol egyébként az van írva, hogy a terméket sérülésmentesen átvettem. Ugye ezt nem is tudom aláírni, hiszen a dobozon belül volt, és nem is a termékről tudok nyilatkozni, hanem csak ugye a dobozról. A futárnál, hál' Istennek, tehát amíg a 2020-as években jó pár ilyen ügyel találkoztam, az utóbbi években már nem nagyon volt ilyen ügy, ahol például már a dobozon belül lett volna egy ilyen fajta nyilatkozat, amit értelemszerűen a fogyasztó nem írt alá, és ugye nem látott, csak később. De szintén egyébként fontos, hogy a futárnál lévő papíron is mit írok alá, tehát hogy a dobozt sérülésmentesen vettem át, vagy a terméket sérülésmentesen vettem át. Tehát, hogy ugye azért van különbség, mert hogyha ott a futárnál ezt aláírom, majd később azt mondom, hogy be volt törve az iPad kijelzője, akkor megint elindul egy ilyen bizonyítási nehézség, ha csak nem például ugye ez a dobozt nyissuk ki kamera felvétellel. Vagy...
Jó, de ez jó. A lényeg az, hogy ez az ügyszám ez csökkenőben van.
Ezek tűnik, a tipikus ügyek, talán ez már, hogy mondjam, mind a vállalkozások, mind a fogyasztók most már kezdtek fölnőni, hogy ezeket a helyzeteket megelőzzék.
Erre kíváncsiak, hogy mit mond, nem tudom, hogy erre van egy rálátása. Egy barátom ilyen fuvarozó cégnél van, és azt mondja, hogy soha az életben nem volt még ennyi visszáró ezeknek a hatalmas csomagküldőknek, meg kereskedőknek, amit most szállítanak vissza. Tehát raklapszámra naponta, kamionszámra, és csak egy-egy szolgáltató. És ugye elmondják a szolgáltatók is, hogy rászokott a magyar arra, meg hát máshol a világon is, hogy ugyanabból a termékből rendelek kicsit közepeset, nagyot valamelyik, jó, többit majd azt visszaküldöm, aztán valami lesz, ugye nem az én terhem, vagy nem az én problémám. Ebből adódó ügyek vannak, hogy visszaküldi, nem tudja visszaküldeni, megreked valahol a folyamat, mert hogy nagyon rászoktunk arra, hogy olyan könnyedén vesszük, ez pedig hát fenntartható fejlődés, karbonlábnyom, meg sok minden más. Már ebben is harc van már a szolgáltatók között, hogy ez hogy lehet minimalizálni, szóval ebben látni valamit, hogy sok ilyen van, vagy kevés, egyáltalán nincs, mindenki megoldja, és vissza tudja küldeni a nem kellő, nem tetsző, számára nem fontos terméket.
Úgy egy megint elválasztanám azt, hogy alapvetően egyébként az adott webáruház az, hát hogy mondjam, jogszerűen működik, vagy nem működik jogszerűen. Tehát ugye az ügyeinknek egy nagy része az, ahol egyébként nem, hogy mondjam, egy jogszerűen működő webáruháznak a helyzetében, ahol mondjuk a fogyasztó megkapja az egyébként silány minőségű terméket, vagy egyébként nem is azt a terméket, amit rendelt, és szeretné visszaküldeni, majd érdekes módon a honlapon semmilyen címet nem talál, csak mondjuk van egy telefonszám, vagy van egy e-mail cím, és fizikailag sehova nem tudja szeretni, de sehova nem tudja visszaküldeni. Ugye ezek is aztán ilyen nagyon érdekes ügyekké válnak, mert sok esetben a fogyasztók azért leleményesek, és például a futárcégnek próbálják feladni, tehát ugye látják, hogy mondjuk egy milyen logisztikai központból érkezik hozzájuk, és a logisztikai központba próbálják visszaküldeni, de ugye ez nem a vállalkozás, hanem ez a futárcég. Ott ugye ők nem fogják átvenni, megint visszakerül a fogyasztóhoz, és akkor elindul egy ilyen ördögi kör.
Az idő megfogy. Akár 14 napos
hát
elállás
igen, de
is
hogyha
fogy.
Ugye e-mailben ő bejelenti, akkor
az már megtörtént.
Akkor az már megtörtént, és azért mondom, hogy ezek a jogszerűtlenül működő webáruházak, tehát hogy azért ezek okoznak nagyon-nagyon sok problémát, hogy nem is tudja, hogy hova, vagy nem. Egyébként olyan ügyeink is vannak, amikor nem vette át. Tehát ugye sokat leveleztek egymással már, egyszerűen a vállalkozás nem akart elismerni, hogy az a termék hibás, vagy hogy a fogyasztó el akar állni, ezért fogta a vállalkozás, és nem vette át. Visszakerült a fogyasztóhoz, ugye visszavitte a posta, vagy a futárszolgál, szóval, hogy ezek is problémásak. Amik ilyen nagy webáruházak, alapvetően jogszerűen működnek, klasszikusak, ott is előfordulhatnak ilyen logisztikai nehézségek. Ott inkább két dolog tud problémás lenni. Az egyik, hogy nagyon hosszú mondjuk a folyamat, amíg aztán ténylegesen mondjuk visszautalják a pénzt, tehát hogy, és a fogyasztó türelmetlen, tehát
ez nem. Ez egy pingpong meccs, igen.
Igen, tehát hogy visszakerült a termék, de még várja a vételárat, és akkor ez nagyon elhúzódik, hogy ez a vételár ugye hozzá megérkezzen, és akkor amikor már elszakad a cél, akkor ugye fordul a béketető testülethez, hogy kicsit meggyorsítsa ezt a folyamatot. Illetve, hogyha nem ilyen 14 napon belül indoklás nélkül elállásról van szó, azonban mondjuk szavatossági igény érvényesítés, tehát egy termékhibás lesz, akár mondjuk egy hónap múlva, hogy megvásárolta a fogyasztó, és ugye akkor küldik vissza, vagy beviszik a szervizbe annak érdekében, hogy ugye bevizsgálják. Ott szokott még szintén ugye azzal probléma lenni, hogy akkor mondjuk megállapítja a vállalkozás szervize, hogy nem hibás a termék, vissza akarja küldeni a fogyasztónak, a fogyasztó nem akarja átvenni, vagy egyébként a szervizben nem megy vissza érte, és akkor megint megindul egy, hanem ugye kéri vissza a teljes vételárat, és akkor megint megindul köztük egy ilyen hosszadalmas procedúra.
Mondta a barátom, hogy vannak olyan termékek, meg csomagok, amik aztán akár hónapokig is így, azért mondtam, a pingpongot utaznak jobbra-balra, mert nem tudnak dúlőre jutni. Jó, folytassuk majd az NLG számlákkal, jó? Egy pár percet pihenjünk. Dr. Inzelt Éva, Budapesti Békétető Testület elnöke van itt a stúdióban. Csak egy kérdéset, hogy erős január-februárra számít? Szóval, hogyha sok ügy esetben e-mailben a két ünnep között is, akkor azért tudnak következtetni arra, hogy mi várható január-február ügyben.
Igen, én azt gondolom, hogy azért most az év elején nem fogunk unatkozni.
És akkor ehhez jönnek majd az energiaszámlák, a reklamált energiaszámlák, hogy mit tud itt segíteni a Budapesti Békétető Testet, ezzel folytatjuk majd.
Köszönöm.